Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
Rádió kulturális magazinja. Hallható www.civilradio.hu-n. A műsort vezetik és szerkesztik Görög Mária és Krausz Tivadar. Végtelen kulturális magazin.
Egyik legnagyobb élmény az ember életében, amikor gyereke születik. A szülésre az ember készül, érzékeli, ahogy változik folyamatosan a teste, és ahogy elkezd nőni benne az az élet, aminek majd életet fog adni. Azonban rengeteg mindent hall ilyenkor az a nő, akinek a pocakjában gyereke van, főleg amikor már elkezd is látszani, hogy hűha, te hamarosan szülsz. És akkor persze még elmegyünk az orvoshoz. Nekem viszonylag szerencsém volt, mert én már elég régen szültem ahhoz, hogy sokkal kevesebb dolgot kelljen végigcsinálnom, vagy kellett végigcsinálnom a 9 hónap alatt, mert egészen bizonyos sokkal kevesebb információm is volt, de nagyon jó volt 9 hónapon volt. Nagyon sokat hallom mostanában, hogy az anyukák oxitocint kapnak, amikor szülnek, mert hogy azzal lehet felgyorsítani a szülést, az segíti őket ebben. És akkor elkezdtem egy kicsit utánolvasni az oxitocinnak, és kiderült, hogy az oxitocinnak hihetetlenül sok funkciója van, de nem a mesterségesnek. Aztán összetalálkoztam dr. Szuromi Andrással, akinek megjelent Szülés oxitocin nélkül című könyve, ami gyakorlatilag az oxitocint, mármint a mesterségeset, lesöpri az asztalról, és azt mondja, hogy a nők érzik, hogy mi van a testükben, hallgassunk a nőkre, az orvosok segítsék a szülést, és az oxitocint meghagyjuk meg a természetnek. Aki itt van velem most, természetesen dr. Szuromi András, szülésznőgyógyász, szeretettel köszöntöm.
Hát én is köszöntöm mindenkit, sokszor szeretettel.
Hát kezdjük még mielőtt rátérnénk az oxitocinra, úgy egyáltalán a szüléssel. Mert hogy a szülés egy teljesen természetes folyamat, régen a nők nyilván nagyobb halálozással, nyilván sokkal több problémával, mert hogyha problémás volt a szülés, akkor egészen bizonyosan, hogyha nem volt időben segítség, akkor ebbe bele is lehetett halni, a gyerek sérülhetett, de hogy azért ez egy természetes folyamat, és az ember érzi, hogy fejlődik benne a gyermek, hogyha odafigyelsz a testedre, akkor nagyon sok jelzést ad a gyerek is, meg a tested is arról, hogy mi történik. Viszont ha elmegyek orvoshoz bármivel, azzal, hogy fáj a fülcimpám, akkor azonnal azt érzem, hogy nekem tulajdonképpen a fülcimpámhoz nagyjából semmi közöm nincs. Viszont a szülés mégiscsak az életem legnagyobb élménye, meg egy olyan történet, ami megismételhetetlen. Szóval, hogy is viszonyul egy szülésznőgyógyász, hogy tanulja meg azt, hogy együttműködjön az anyával, vagy nem tanulja meg, és ezt mindenki a saját bőrén harcolja ki nő létére, vagy tanulja meg orvos létére. Szóval, hogy vagyunk ezzel a szüléssel? Kezdjük először itt.
Hát kezdjük a legelején. Hát azt szoktam volt mondani, hogy mi most hát teljesen eltávolodtunk attól, ami nem is olyan régen még az emberiségnek a jellemzője volt, hogy alapvetően megpróbáltunk a saját öngyógyító funkciónkra hallgatni, és annak a működését elősegíteni, és nem pedig lenn, ami most a jelen állapotban van, hogy mindenből próbálunk gyógyszerrel kigyógyulni. Tehát az emberi szervezet alapvetően képes bármilyen betegségnek a legyőzésére. Ugye az immunrendszerünkről van szó. Az immunrendszernek a működését lehet támogatni nagyon sokféleképpen. De az utóbbi 100 évben nagyjából az az egyetlen egy dolog tűnik most már csak az orvos képzésben egyértelműen támogatottnak, hogyha mi mindig gyógyszerekkel támogatjuk az immunrendszernek a működését. Pedig az emberiség legnagyobb részében nem gyógyszereket használtunk, hanem természetes szereket. Sajnos ezek most már azért azt gondolom, hogy teljes egészében félre lettek állítva, és érdemtelenül. Tehát, hogy vannak azért sok száz, sok ezer éves kipróbált ősi gyógymódok, amik igazából én azt gondolom, hogy tökéletesen tudnak gyógyítani, de jelen állapotban ezeket most már teljesen félretesszük. És az oktatásban ez a legnagyobb probléma, hogy semmifajta olyan szemléletet nem kapunk, hogy az egészség megőrzés, illetve az egészség helyreállításában az életmódnak, a táplálkozásnak, az immunrendszernek milyen szerepe van. Igazából, amit mi megtanulunk az egyetemen, azt szoktam volt mondani, alapvetően mi a betegségeknek a menedzselését tanuljuk meg, és a gyógyításból, abból a természetgyógyászati eljárások teljesen ki lettek hagyva. És hát ennek a legeslegjobb példája itt a szülészet, nőgyógyászaton belül a terhesség és a szülés. Ugye ez nem betegség, nem lehet betegség irányból közelíteni ehhez, mert hogy ez a természetes állapot, a női természetes állapotnak a legcsodálatosabbik. A szó sincs arról, hogy itt bármit kellene csinálnunk. És itt a felvezetőben elhangzott az, hogy régebben, amikor még nem volt ennyi információ, akkor a kismamáknak megvolt a lelki békéjük. És hát igen, jelenkorban ugye ez az irtozatos mennyiségű információ dömping az, ami az életünket nagyon negatívan befolyásolja, és hát eljutottunk oda, hogy a terhesség a legtöbb kismamának az a lelki békének pontosan az ellenkezője. Egy folyamatos rettegés, és ez egy folyamatos olyan állapot, amikor mindig attól félünk, hogy valami baj fog történni, és elfelejtettük már azt, hogy hallgassunk a saját szervezetünkre, és figyeljünk rá, mert hogy az megüzen nekünk mindent, és tudatja velünk, hogyha valami nincsen rendben, és azt is tudatja velünk, hogyha valami rendben van. És amikor pedig eljutunk oda, hogy a szülés, akkor folyamatosan attól félünk, hogy valami baj lesz, és ezért megpróbálunk lehetőség szerint mindent monitorizálni, és folyamatosan beavatkozni ebbe a természetes folyamatba. És hát innen jönnek a problémák aztán. Mert hogy ez a beavatkozás, ez általában nem követi az élettani mintázatot. Márpedig a szülés az olyan, hogy belénk van kódolva, hogy hogyan megy, és nem kell csinálnunk semmit, és nincs két egyforma. Nem lehet összehasonlítani a szülést sem lefolyásban, sem időben, sem sehogy, mert nincs két egyforma ritmus. Mi mégis megpróbáljuk ezeket a dolgokat uniformizálni, és ráhúzni egy kötelező sablont, és hogyha valaki ebből a sablonból kilóg, akkor azt mondjuk, hogy itt a helye annak, hogy mi ebbe beavatkozzunk, bármilyen mesterséges szerrel, hát ugye itt legtöbbször az oxitocinról, az epidurális érzéstelenítésről beszélünk, illetve hát ugye a másik nagy veszőparipám az a császármetszéseknek a száma, a gyakorisága.
Picit még térjünk vissza arra, hogy azt mondta, hogy nem kell folyamatosan beleszólni a szülésbe, mert ez egy természetes folyamat. Van egy ilyen mondat, ami nekem nagyon tetszett, hogy nem az a kulcsa egy új ideális szülésnek, hogy szülési terveket ácsolunk, de hogy maga az orvostudomány, ugye az ember elvégzi az orvosi egyetemet, a szülészet valójában egy ilyen kicsi kapuktojás, mert hogy az egész orvoslás arról szól, legalábbis a nyugati orvoslás, hogy van egy beteg ember, vagy van egy beteg terület leginkább, és akkor azt én majd jól meggyógyítom. A
Igen.
szülészet az meg egy kakukktojás, mert a szülészet az pont arról szól, hogy hát itt van egy új élet, tulajdonképpen az az optimista része az egész orvoslásnak, vagy legalábbis a legoptimistább. Tehát lehet, hogy egész egyszerűen csak átveszi azt a szemléletet, amit ez a hatalmas nagy betegség massza körülvesz az orvostudomány megértése során?
Hát ez egy egyértelmű. Tehát, hogy ez az egységes szemlélet van nálunk. Tehát, hogy ebből nincs semmifajta kibúvó, és ezt tanítják meg nekünk igazából. És hát valóban, tehát ugye mi vagyunk az egyetlenek igazából, akik nem beteg emberekkel találkozunk, hanem egészséges emberekkel a szülészetben. De a negatív irányú információ dömpingnek az lesz az eredménye, hogy nagyon-nagyon sok mindent csinálunk fölöslegesen, túl sok mindent csinálunk, és ennek a túl sok mindennek az lesz az ára, hogy folyamatosan olyan kényszer van mind a két oldalról, tehát nem csak az orvosok felől, hanem a páciensek felől is, hogy tegyünk valamit, hogy valamit mégiscsak csináljunk, mert hogy ezt várják el tőlünk, ezt tanítják meg, és ez az egységes szemlélet mindenből. Tehát, hogy nincs az, hogy differenciáltan szemlélnénk, hogy bizonyos dolgokhoz így állunk hozzá, más dolgokhoz pedig másképpen, és én tényleg, mint természetgyógyász, én azt tudom mondani, hogy helyet és időt kéne adnunk leginkább. És ez a legnagyobb probléma a jelenkorban, hogy nincs időnk semmire. Én azt sokszor el szoktam mondani, hogy ott tartunk már, hogy nincs időnk teherbe esni, nincs időnk terhesnek lenni, és nincs időnk szülni sem. És az egy egészen rémisztő adat már, hogy Magyarországon, de ez egyébként az egész civilizált nyugati világra igaz, hogy nagyjából minden tizedik baba lombik eljárás útján fogan. És a lombik központokban megjelenő pároknak körülbelül a felénél nincsen semmilyen szervi baj, egész egyszerűen a türelmetlenség, illetve a rajtuk lévő nyomás, hogy azt üzenik nekik folyamatosan, ki fognak futni az időből, ez arra kényszeríti őket, hogy egy pár hónap próbálkozás után, hogyha nem járnak sikerrel, akkor menjenek egy lombik központba. És akkor, hogyha már ide jutottunk, akkor már az, az egész természetes folyamat már a fundamentumánál, a legalapvetőbb részénél sérül, hiszen egy lombik beavatkozásnál onnan indul az egész történet, hogy fölülírjuk neki a normál hormonháztartását mesterséges hormonokkal, és amikor egy normál ciklusban egy tűző érik meg, egy lombik eljárásban az a cél, hogy 10-15 tűzőt vagy még többet tudjunk az érési fázisára rábírni, és ez egy egészen elképesztő mennyiségű hormonális készítménnyel érhető el. Tehát igazából már a legelején sérül ez a természetes folyamat, és aztán nyilván, hogyha innen indulunk ki, akkor az egész terhességre ez rányomja a bélyegét, és lényegesen több gyógyszert kell használni egy ilyen indukált terhesség esetén, és nyilván, aki innen indul neki, ott a szüléssel kapcsolatos hiedelmei és félelmei azt fogják eredményezni, hogy ő nem is fog merni megpróbálni sem szülni.
Tehát ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag egyrészt a nők részéről van egy nagy igény arra, hogy császárra, sokan azt mondják, hogy úgy kényelmesebb, meg nincs gátmetszés, meg félnek a fájdalomtól, és ezért választják a császárt. Bár a császármetszés valójában az nem egy ilyen választott történet kellene, hogy legyen, hanem egy vészhelyzeti beavatkozás, hogyha valamiért nem tud a gyerek rendesen megszületni. Van egyfajta olyan hozzáállásunk is már az élethez, mint amikor bemegyünk a boltba, és akkor majd én megválasztom, hogy mi történjen velem.
Maximálisan egyetértek, úgyhogy hát erre szoktam mondani, amikor én elkezdtem dolgozni Magyarországon, 10-15% volt a császármetszések előfordulása, tavaly 46% volt Magyarországon. És ráadásul ugye ez egy olyan ördögi kör, amiből borzasztó nehéz kijönni, mert a császármetszések okai között most már első helyen az szerepel, hogy azért lesz császármetszés, mert hogy az előzőnél is császármetszés volt. Tehát, hogy ebből borzasztó nehéz kijönni. És a páciensek, a kismamák meg vannak félemlítve, mert a rengeteg negatív élményt, amit rájuk hontanak, azt gondolom, hogy még a legstabilabb, magabiztosabb anyukákat is el tudja kételíteni igazából a szülés lefolyásával kapcsolatban. Mert hogy az a baj, hogy egy egészséges gyermek normál megszületésének nincs hírértéke, csak az ellenkezőjének is. Ezért az embereknek az az elképzelése, hogy ez az egész szülési folyamat, meg az egész terhesség, az egy hihetetlenül veszélyes dolog, és mindenki retteg attól, hogy szülés közben valami baj fog történni, és akkor inkább azt mondjuk, hogy ne legyen szülés, mert akkor nincs veszélyállapot, és akkor mindenkinek sokkal jobb lesz. Csak ez nem így van. Tehát szó sincs arról, hogy mindenkinek jobb lesz. A gyereknek is, és az anyának is egyébként sokkal jobb a normál születés. Nyilván, hogyha valamilyen egészségügyi indok van, akkor az egy teljesen más dolog, de csak azért állandóan császármetszést csinálni, mert az anyukák rettegnek a rengeteg negatív információ miatt, az én azt gondolom, hogy oda fog vezetni, hogy lassan eljutunk oda, hogy szinte mindenki császárral fog megszületni. És azért ugye elhangzott itt az oxitocin, és a szintetikus oxitocin az én számomra az egyes számú közellenség. Ellentétben az endogén, azaz az anya saját maga szervezet által termelt oxitocinnal. Az az a hormon, amit most már egyre inkább ugye hívnak kötődő hormonnak, szeretett szerelem hormonnak, ez ami igazából minket emberré tesz. Ez van jelen a társválasztásban, a társas kapcsolatban, a kötődésben, a feloldódásban, a szeretet adásának, illetve befogadásának a képességében is. Ez irányítja az egész életünket, az anyával való viszonyunkhoz, és azt is, hogy később milyen szülők leszünk, és hogyan tudunk kapcsolódni a gyerekünkhöz. És ennek a hormonnak azért a legnagyobb szerepe nyilván a terhességben, illetve a megszületésben van. És hát mindig azt mondom, hogy egyébként egészen csodálatos dolog, hogy ahogy az előbb mondtam, ugye a kötődés és a másikkal való feloldódás élményét is ez a hormon adja meg. És ugye amikor a gyerek 9 hónapig bent van az anyukájának a méhében, akkor ugye ők össze vannak kötve a köldökzsinóron keresztül egyé. És aztán jön a megszületés, amikor az oxitocinnak a hatására ebből az egységből külön válik az anya és a gyermeke. És aztán újra ennek a hormonnak lesz az a hatása, hogy én megtalálom a társamat, a másik felemet, akivel újra fel tudok oldódni úgy, hogy egyé válok. Tehát, hogy ez az a hormon, ami mindenért felelős. Egyébként azt kell róla tudni, ugye, hogy az agyunknak a legősibb területe termel, és ez a legősibb hormonunk. Úgyhogy ez egy csoda. De ez ugye úgy van kitalálva, hogy a szülésnél a legnagyobb szerepet játszik, és ugye az anya és a gyerek egységében jelen van. Császármetszésnél ez nem történik meg. Tehát, hogy az a típusú szétválás élmény, ami után újra majd kötődni fogok, az nem következik be. És itt van a legnagyobb probléma. Nyilván azt mondom, hogy ha egészségügyi okok miatt kell császármetszést csinálni, az egy más dolog. De csak azért, mert félünk, annak azért azt gondolom, hogy hosszú távon nagyon-nagyon sok negatív eredménye van. És egyébként ugye az anya szervezetében is a legcsodálatosabb dolog az oxitocin. Ő az, aki átviszi majd azokon a nehéz órákon, amikor otthon van és nem alszik, és folyamatosan gondoskodni kell egy olyan csecsemőről, aki még önmagát nem tudja ellátni, és ugye ez egy irtózatos pszichés és fizikai megterhelés. De ott van az oxitocin, ami fáradtságérzetet csökken. Nem probléma, hogyha az anyuka nem alszik, tud menni napokon keresztül, szinte étlen, szomjan, alvás nélkül, mert hogy az oxitocin az, ami mindezt lehetővé teszi az ő szervezetébe. Azt is szoktam mondani, hogy a legjobb drog az oxitocin, mert hogy az valami csodát tesz az embereknek a szervezetével, úgyhogy egyébként nálunk férfiaknál is termelődik, de nyilván az egy egészen más történet.
Ugye a szoptatás alatt is termelődik, ez is egy nagyon erős indok a szoptatás mellett, az, hogy azzal is termelődik az oxitocin, és hát akkor így túlélhető az a, nem tudom én, szerencsétlen fél év, kevésbé szerencsés esetben akár 1-2 év is, amíg a gyerek nem alszik rendesen éjszaka.
Igen, igen, tényleg. Tehát ez az, ami mindenen átsegít, sőt, még ezt is szoktam mondani, hogy még ezek az anyukák még mosolyogni is képesek, ami egy egészen varázslatos dolog, tehát, hogy tényleg a teljesen át nem aludt éjszakák után képesek mosolyogni, és ennek egyébként az oxitocinnak van anamnesztikus hatása is, tehát törli az emlékeket, és ezért van az, hogy az első gyerek után még vállalkoznak, nem egyen, nem ketten, még további gyermekekre is.
Nagyon megdöbbentett, amikor azt olvastam, hogy ugye mi most Zoomon beszélgettünk, látjuk egymást, de hogy ilyenkor hiába nézünk egymás szemében, nem termelődik oxitocin. Azzal ellentétben, hogyha most egymással szemben ülnénk egy asztalnál, akkor oxitocin termelődik, mert hogy ehhez kell a fizikai jelenlét. Tehát, hogy gyakorlatilag ezzel az online világgal nagyon sok mindentől, hát megszabadulunk, de nem jó értelemben véve megszabadulunk. Például az oxitocin termelés is jóval kevesebb, hiszen kevesebb a személyes kapcsolatunk.
Ez így van, és nem is olyan tartósabb. Tehát, hogy vissza kéne térnünk egy picit a normalitás talajára, és egyébként tényleg az online világgal ez is az egyik legnagyobb probléma, és én tényleg azt látom, hogy azért hála jó Istennek van egy része a társadalomnak, aki most már kezd fölébredni, és tudatosan egy lépést hátrál most már ebből a technikából, vagy a technikai vívmányok folyamatos használatából, és újra előtérbe kerül a személyes kapcsolatnak a jelentősége. És egyébként ugyanezt lehet elmondani az orvostudományon belül is. Ugye nagyon népszerűek és nagyon kényelmessé tenni az orvos-beteg kapcsolatot az online találkozás. De pontosan azt látjuk egyébként, hogy nem működik. Valamiért nem tud átjönni az az üzenet, amit az ember személyesen tudna átadni. Úgyhogy amilyen nagy jövőt jósoltak az ilyen online konzultációknak, olyannyira úgy tűnik, hogy nem ez lesz a jövőnek az útja.
Térjünk egy kicsit vissza még az oxitocinhoz, mert most már megtudtuk, hogy az endogén oxitocinnak, a természetes oxitocinnak milyen fantasztikus hatása van. Mi a baj a mesterséges oxitocinnal, és hát hogy futhatod be akkor ekkora karriert?
Igen, hát ugye a szintetikus oxitocin azért hatásában ugyan hasonlít az endogén oxitocinhoz, de azt azért nem teljesen tudja reprodukálni, illetve sokkal erősebben kötődik a receptorokhoz, úgyhogy ennek megfelelően a hatása is sokkal erősebb lesz. És ez a legnagyobb probléma, hogy sokkal erősebb hatást vált ki. De az oxitocin egyébként az a periférián, ahova eljuttatja a véráram, ott nagyon gyorsan lebomlik, körülbelül 30 másodperc alatt lebomlik az oxitocin, hogyha magától termelődik. Ezt nem tudjuk elmondani a szintetikus oxitocinra. A szintetikus oxitocin sokkal tovább marad a szervezetben, sokkal erősebb hatás vált ki, és amiatt, hogy a receptoroknál ez a nagy mennyiségű hatás érvényesül, azt mondjuk, hogy ezek a receptorok, ezek deszenzibilizálódnak, elkezdenek érzéketlenné válni magára a kiindulási vegyületre, azaz oxitocinra. Tehát, hogyha én valakinek szintetikust adok, akkor azzal sajnos megásom azt a gödröt, hogy a saját endogén oxitocinja nem fog már úgy hatni nála. És hát alapvetően ez a két legnagyobb probléma a szintetikus oxitocinnal, hogy sokkal erősebb a hatása, és sokkal tovább tart, amíg elbomlik. És ezáltal az élettani mintázattól teljesen eltérő a hatása, bár vegyületileg nem nagy különbség van a kettő között.
Hogy sikerült mégis ekkora karriert befutni az oxitocinnak, hogyha látjuk, hogy rengeteg mellékhatása van,
Hát
nem
ugye
tud.
az orvoslás az úgy működik, hogy vannak alapelvek, és ugye az egyik alapelv, hogyha van valamid, amit használhatsz, akkor azt használjad is. És hát ugye 1954-ben sikerült szintetizálni az oxitocint, és innentől kezdve be is indult, ugye az oxitocin az azt jelenti, két szóból áll, az oxitokhoz gyorsan szülni. Hát innentől kezdve hatalmas nagy karriert futott be, hiszen egyébként, ha belegondolunk, nagyon jól hangzik az, hogy gyorsan szülni. Hát ki ne akarna gyorsan szülni, hiszen azért egy először szülő anyuka, azért azt tudjuk, hogy egy ilyen 6-12 órás vajudás után hozza világra a gyermekét. Na most hát, hogyha erre valaki azt mondja, hogy de ám, itt van nekem egy csodaszerem, amiből ebből a 6-12 órából tudok 2-4 órát csinálni, hát ki ne akarná ezt használni. És hát innen indult be ez a hihetetlen nagy karrierje ennek a szintetikus oxitocinnak, teljesen jó szándékulag mindenki a segítség adás elvében próbálta ezt az anyukáknak adni, és hát mivel egyébként valóban felgyorsította a folyamatot, ezért soha nem kezdett el senki azzal foglalkozni, hogy vajon ennek van-e negatívuma. És ugyan az anyák, akik használták vagy kapták ezt, ugye nyilván érezték, hogy a hatása azért az összesen hasonlítható azzal, amivel az endogén oxitocin bír, de mivel az orvostársadalom, én azt gondolom, hogy az információkat nem mindig a helyén kezeli, ezért azt gondolták, hogy ez egy úgymond járulékos veszteség, hogy hát igen, jobban fáj, de viszont még így is sokkal jobban jár mindenki, hogyha jó gyorsan megszületik a gyerek. De ugye ennek van egy csomó negatív egyéb hozadéka. Én azt szoktam mondani, hogy a szülésnek az a ritmusa, ami évezredek óta van, az nem véletlenül alakult ki. Ahhoz, hogy egy gyerek meg tudjon születni, ahhoz, hogy egy gát ki tudjon tágulni, ahhoz, hogy az anyuka szervezete föl tudjon készülni erre az egészre, idő kell. És hogyha mi ezt felgyorsítjuk, azzal sajnos az egész folyamatot tönkretesszük. Van egy nagyon jó szemléletes hasonlat. Henry Fordnak a legnagyobb találmánya nem a T-modell volt, hanem a futószalagon történő autó összeszerelés. Ő találta ki ezt, és hát ugye az autószerelő, összeszerelő futószalag az úgy működik, hogy egymás mellett állnak az emberek, mindenkinek megvan a maga munka folyamata, és a szalagnak van egy sebessége. És hogyha ez a sebességhez mindenki alkalmazkodik, akkor a végén tudjuk, hogy egy megfelelő autó fog legördülni. Viszont gondoljunk bele, hogy mi történne, hogyha pusztán jó szándékulag én ennek a futószalagnak a sebességét kétszeresére emelném. Hát az azt jelenti, hogy senkinek nincs ideje fölkészülni, és senki nem tudja becsülettel megcsinálni a munkáját. És hát sajnos ugyanezt történik szülés közben is. Igazából nyilván nem katasztrófa, ami történik, de senki nem tud igazán jól fölkészülni. És akkor innentől kezdve, hogyha valaki elkezdett oxitocint kapni, akkor sajnos jó eséllyel gátmetszés is fog kelleni, meg jó eséllyel epidurális érzéstelenítést is fog kérni, mert annyira fog neki fájni. Illetve mivel a szülőcsatorna sem tud megfelelő idő alatt kialakulni, ezért a babának a világra jövetele is nehezített lesz. És ez itt a legnagyobb probléma.
Az első számú közellenség az oxitocin volt, aztán utána jött a gátmetszés, és akkor szépen sorban, amit most felsorolt, tulajdonképpen ez egy ilyen nehezített folyamattá teszi valójában a szülést, hogyha egyébként nem lenne semmi probléma. Lehet,
Így
hogy
van.
hosszabb, lehet, hogy többet kell a szülőszobán lenni, lehetséges, hogy nehezebben tervezhető, de hogy közben pedig úgy tűnik, mintha pontosan az, ami a fájdalmat csökkenteni hivatott, az növeli a fájdalmat, pontosan az, ami rövidíteni hivatott, az azért hosszabbítja legalábbis a regenerálódási folyamatot, tehát olyan, mintha a kígyó a farkába harapna egy idő után.
Ez szó szerint ez történik. Szó szerint ez történik, és ahogy mondtam, ugye pontosan amiatt, hogy a receptorok elkezdenek érzéketlenné válni, ezért amikor elkezdjük adni az oxitocin infúziót, azt már tudjuk, hogy folyamatosan emelni kell a mennyiséget. Tehát, hogy ott nincs megállás, tehát, hogy nem az van, hogy egy picit adjuk, hogy támogassuk egy-két óráig, hanem hogyha elkezdtük, akkor onnantól kezdve folyamatosan végig fogjuk adni, és azt is tudjuk, hogy emelkedő dózisban fogjuk adni. És hát van még egy másik probléma. Ugye a megszületben lévő babáknak a legsérülékenyebb, az oxigén hiányra leginkább érzékeny területük, az ugye az agyuk és a retinájuk. És megszületéskor ők egy ilyen hibernációs állapotba kerülnek, ennek az anyagcseréje lemegy, az oxigén igénye nagyon-nagyon visszaesik, és ezt egy gamma-aminóvajsav nevezetű anyag termelődése okozza a babában. És ennek a gamma-aminóvajsavnak a termelődése pontosan ugyanolyan ciklikus, mint az oxitocinnak a termelődése, és pontosan annak a mintázatnak megfelelően termelődik a babában, ahogy az anya szervezete állítja elő az oxitocint. És hát gondoljuk bele, hogy mi történik, hogyha mi adjuk szintetikusan, hát akkor ennek a normális védő mechanizmusnak is teljesen sérül a kialakult ritmusa, és ennek megfelelően a védelem is sérülhet. És ezt semmi mással nem lehet ellensúlyozni.
Ugye most már elmondtuk mi is, hogy mennyi minden veszély leselkedik az emberre, hogyha elmegy szülni, és kap oxitocint, és gátmetszésben lesz része. Én egyébként ezt a gátmetszés dolgot sem értem, hogy miért szeretik ennyire az orvosok, azért mert az ilyen szép egyenes, és mert mindenki azt mondja, hogy különben szakad, különben borzasztó.
Igen, hát nekem is ezt tanították meg, hogy azért kell csinálni, mert hogy egy egyenes irányú repedést sokkal könnyebb megvarni, és sokkal szebben gyógyul, mint egy cikcakosat.
Könnyebb megvarni, vagy könnyebben gyógyul a nőnek?
Mind a kettő. Mind a kettő. De, amit mondtam, tehát hogyha annak a gátnak hagyunk elég időt, nem gyorsítjuk fel a folyamatot, akkor nincs gátmetszés, akkor nincs gátrepedés, vagy maximum van egy 1-2 centiméteres pici felszínes, amit legtöbbször még éppen össze se kell varni, mert magától összeheged. Tehát, hogy ez az irtózatos mennyiségű gátmetszésnek a hátterében az oxitocin van. Tehát egyébként egyáltalán nem lenne szükség gátmetszésre. Hogyha a szülés a normál ritmusában zajlana, akkor lenne ideje kitágulni a gátnak. Meg egyébként azt is kell tudni, hogy ez az oxitocin a medencefenék izomzatában is egy ilyen görcsös állapotot idéz elő. Tehát, hogy amikor ott a baba áthalad azon a szoroson, akkor ott körülötte az oxitocinnak az lesz az eredménye, hogy minden izom megfeszül, tehát, hogy útjába lesz a gyereknek. És pluszban a gátnak nem lesz ideje kitágulni, mert hogy az egy időigényes folyamat. És ezért van ez a rengeteg gátmetszés. És hogyha nem csinálnánk ezt, akkor is türelmesek lennénk, akkor nem következne be. Meg egyébként a szülés támogatással is probléma van. Én azt is el szoktam mondani, hogy a szülés vezetés szót sem nagyon szeretem, mert szó sincs arról, hogy vezetnünk kellene bármit. Tehát igazából amit nekünk kéne csinálni, az a támogatás. És mi a egyetemen is, meg egyébként is a szülészet nőgyógyászat szakmában is elterjedt nézet az, tisztelet a kivételnek, az úgynevezett aktívan vezetjük a szülést. Ez azt jelenti, hogy a kitolási szakban nyomatjuk haspréssel az anyukákat. Tehát, hogy amikor eljött az a pillanat, hogy eltűnt a mészáj, akkor utána, onnantól kezdve mi az anyukákat arra buzdítjuk, arra szólítjuk föl, hogy hasprés által folyamatosan nyomnák ki. Ugye ehhez képest ugye a passzív szemlélet, az pont az ellenkezőjét csinálja. Tehát, hogy ott nem azt mondjuk, hogy nyomjon, hanem hogy sóhajtozzon, hogy lihegjen az utolsó pillanatig. Ezáltal nyilván megint lassabb lesz a folyamat, viszont akkor időt hagyunk arra, hogy a baba feje nagyon lassan jöjjön lefelé, és milliméterről milliméterre